Jó estét kívánok mindenkinek, különösen a régen látott tagjainknak és az újonnan érkezőknek. Tudjátok, hogy van egy midrás, ami azt mondja, hogy miért van az, hogy az embernek itt van egy ilyen mélyedés az orra alatt. Ismeritek? Tudjátok miért? Azt mondja, azért, mert miért az ember megszületik, akkor 9 hónapig a édesanyja hasában van, és akkor nem csak fizikailag fejlődik, hanem spirituálisan az egész Tórát megtanulja. Az elejétől a végéig. Hogy lehet az, amikor megszületünk, akkor nem tudjuk az egész Tórát. De azért, mert jön egy angyal, és az nem a túlját, a Tórát. Szóval jön egy angyal, és ráver az orrára, attól lesz nagy orra a zsidóknak, és itt lesz egy mélyedés az orra alatt. Ez annak a rendékére van, igen. Ez praktikus is, mert hogyha folyik az orrunk, akkor van lefolyó.
De a zsidóknak
van mélyedése. Ez most egy vétlet kérdése, most nem mondom bele. A lényeg az, hogy itt akkor ezért ráült az orrára, és elfelejt mindent a Tórából az ember. És akkor ilyenkor lehet újra kezdeni a tanulást. Na jó, de fölmerül a kérdés, hogyha így is úgy el fogja felejteni, miért megszólik, mi értelme van megtanulni. No? Más az, hogy valamit tanultál, és utána újra megtanulod, akkor mindig az az érzés, hogy ezt már hallottam valahol. Ez csak egy ismétlés. És más az, hogyha tényleg nulláról kell tanulni. Ezért mindenki, aki Tórát tanul, még akkor is, hogyha újonnan kezd neki, mindig az az érzése, hogy na, ez ilyen ismerős gondolat, ezt már valahol hallottam, akkor ne csodálkozzon, mert tényleg hallottam már valahol, az anyja hasában, amikor embrióként ezt tanulmányoztam. De komolyra folytva a szót, ugye a 44-es fejezetnél tartunk a tányában, és célkitűzés, hogy előbb-utóbb befejezzük a tányát, és már 8 éve tanuljuk, és 53. Hármagyarban is eljutunk, 53 fejezetből a 44-es fejezetnél tartunk, és hogyha visszaemlékeztek, akkor tulajdonképpen az elmúlt fejezeteknek volt egy nagy szünet, szeretném felfrissíteni mindenkinek az emlékezetét, ugye miről volt szó az elmúlt pár fejezetben. Az elmúlt pár fejezetben arról volt szó, és ez egy nagyon fontos tanítása a tányának, azok kedvéért, akik most vannak itt először, ugye a tányáról csak nagyon röviden annyit, hogy ez ugye a haszid filozófia tulajdonképpen alapműve, a Habad haszid filozófiának meg pláne az alapműve, egy több mint 250 éves műről beszélünk, aminek az első részét tanulmányozzuk, ez az úgynevezett közepesek könyve, Sefer Shel Beinonim, amit az Alter Rebbe, az első Chabad, az első Lubavitchi Rebbe, az első Lubavitchi Szent Rabbi írt. És ennek a lényege az az, hogy egy útmutatás az életben ahhoz, hogy hogyan kell az örökkévalót szolgálni, és hogyan tulajdonképpen egy ilyen lélek útmutató. Köszönöm. Aminek a lényege az, a lényegi mondani valója az az, hogy a Tóra és a zsidóság, a mitzvák, a Tóra parancsolatai, azok nem egy olyan belépő valahova, hogyha a gyakorlat szintjén megcsinálod, akkor már jó fej vagy. A jó fejek klubába tartozol, és biztos, hogy üdvös életed lesz, hanem az csak a felszín. A gyakorlat az a felszín, a mitzvák gyakorlása, a mindennapi életben ez a felszín, de neked nap mint nap lelki munkát és önfejlesztést kell csinálnod ahhoz, hogy valóban jobb ember legyél. Az érzelmi világodat és az intellektuális világodat is meg kell változtatni, és nem elég csak gyakorolni, mert ahogy a Nachmanides, egy középkori zsidó filozófus mondta, Yesh naval birshut hatorah, lehet gazember a Tóra engedélyével. Mert lehet egy olyan ember, aki megtartja a Tóra mitzváit, de továbbra is egy gazember. Továbbra is lélekben gazember? A rossz ember. Ugye lehet valaki, aki a gyakorlatban megtartja a Tórát, szombatot tart, kósert eszik, és itt, de ez csak a gyakorlat. De a lelkében ugyanolyan romlott marad, és nem változik meg. A Tóra és a mitzvák ez egy eszköz a gyakorlat szintjén, de ez az eszközhöz kell, hogy tartozzon szellemi és lelki munka is. És ennek a lelki munkának az elvégzésére az receptet a tányában az 53 fejezetben, és ilyen szempontból ez nem egy, ki tudja hányadik ilyen coaching tanfolyam, ahol elmondják, hogy egy öt beszélgetésből áll, és utána megnyerted a világot. Szóval nincsenek instant megoldások, ilyen instant tabletták és hasonlók, ez egy nagyon kemény munkát vár el tőlünk. És a neve is a könyvnek, ugye azt indikálja, mi a neve a könyvnek, közepesek könyve. Azt indikálja, ne is gondold azt, hogy itt feltétlenül az a cél, hogy te egy igaz ember legyél, hanem ha már közepes vagy, az is jó. De ez a közepes, amiről a Tánya beszél, ez nagyon, nagyon messze van attól a közepestől, amit mi közepesnek nevezünk. Tulajdonképpen a közepes itt azt jelenti, hogy benned lesz még a rossz inklináció, benned lesz még a rossz, a rosszra a vágy, csak képes leszel azt megváltoztatni, magadban feldolgozni, nem hagyni kibontakozni sem a gyakorlat, sem a cselekvés, sem a gondolat, sem a beszéd szintjén. Ami azt jelenti, hogy nem fogod magadban eltüntetni a rosszat, hogyha elmegy mellettel egy hamburger, akkor lehet, hogy vágyni fogsz rá, csak nem fogod magadban, tehát a vágyat föl fog jönni, csak nem fogod hagyni ezt a vágyat kibontakozni, és a hamburger az nyilván egy metafora volt. Nem? Nincs vágy, akkor te már egy igaz ember vagy. Egy mert ez a szádik, az igaz ember ezzel szemben olyan, akiben már a vágy sincsen, már a rossz egyáltalán nincsen meg benne. Ezért nevezi az egyszerű embert közepesnek az általában, és mindannyian ebbe a kategóriába tartunk, legalábbis potenciálisan lehetünk közepesek. Ahhoz, hogy ki is írtsuk magunkból a rosszra való készítetést, az már nem biztos, hogy mindenkinek sikerül, csak egy-két embernek egy-egy nemzedékben. De ahhoz, hogy ne hagyjuk a rosszat kibontakozni, ahhoz megvan a lehetőségünk. Ez az tulajdonképpen a lényegi mondani valója a Tányának. És miről volt szó az elmúlt pár fejezetben? Az elmúlt pár fejezetben arról volt szó, hogy mi a legfontosabb ahhoz, hogy amit az előbb is említettem, hogy a Tóra és a mitzvák megtartása az ne csak a gyakorlat szintjén legyen meg, mi kell hozzá mögé. Így van, kell hozzá érzelem. Hogyha valaki egy házastársi kapcsolatban van valakivel, mondjuk, csak hogy egy mindenünk számára kedves példát mondja, akkor ugye az, hogy ő a gyakorlat szintjén egy jó házastárs, hogy a gyakorlat szintjén elmosogat, leviszi a szemetet, most ugye a férfiről beszéljek, a nő kimossa az oknit, nem tudom, mik a munkamegosztások, nyilván ezek mind metaforikus dolgok, de hogy nevelik a gyerekeket, minden, és a felszínen a gyakorlatban minden megvan, meg akár a más elvárások tekintetében is, az még nem azt jelenti, hogy a dolog mögött tényleg van valódi tartalom, van valódi érzelem, és erről sok házastárs is be tud számolni, sok manapságban mondjuk, hogy párkapcsolatban élő ember is beszámol, hogy kiürült érzelmileg a dolog. De minden működik, és megy még a megszokásból, és nagyon kényelmes, és jól megvagyunk, de nincs igazán, hiányzik a tűz, ami azt jelenti, ugyanígy lehet Istennek is. Lehet, hogy valaki tartja a parancsolatokat, tartja a mitvákat, és tartja a szombatot, és a kóserságot, és minden reggel elmegy imádkozni. Minden megvan! De olyan, mint egy házasság, ami kihűlt, vagy ami sohasem volt meleg, ma olyan is volna neki, ami soha nem volt tűz. Mindig, csak a gyakorlat szintjén. És mit vár el tőlünk a Tánya? Azt mondja, hogy itt érzelmet kell belerakni. Mi az alapérzelem? Milyen alapérzelmeink vannak? Kétféle alapérzelem van. Azt úgy nevezi, hogy szeretet és félelem. De ez nem feltétlenül jelent sem szeretet, vagy sem félelmet. Ez azt jelenti, hogy van. Ha az érzelmeinket általában össze akarjuk foglalni, akkor kétféle irány van. Van egy ilyen irány, meg van egy ilyen irány. Ugye? Akkor ezt nevezzük Isten szeretetnek, és ezt nevezzük Isten félelemnek. De ez emberekkel kapcsolatban is a félelemhez tartozhat amúgy a tisztelet, a gyűlölet, ezerféle olyan érzelme, amit ebben a kategóriában teszünk, meg abban a kategóriában. Ez egy pozitív, meg egy negatív kisülésű, de ez nem feltétlenül pejoratív, csak egy ilyen, meg egy ilyen. És ezt nevezzük Isten félnek és Isten szeretetnek. Na jó, de egy házasságban például, hogy visszatérjünk a példánkhoz, ha kihűlt a házasság, akkor lehet újra ébreszteni a érzelmet? Hogy? Nem, de mit csinál a terápia?
Kibeszélésre.
Az tulajdonképpen mit ér el?
Megnyilvást.
Szerintem tulajdonképpen a mélyre, mind a két félnek egy kicsit a mélyre, a mélyrás. És ezáltal olyan dolgokat hoz elő, olyan dolgokat hoz a felszínre, amik a mélyben gyökereznek, csak valahogy a felszínen már le lett vágva a tetejük, le lett. Már a fűnyíró már levágta. Ugye miről van szó, hogy egy emberi kapcsolatban ugye van a felszín, de ezekben az emberi kapcsolatokban, amikor valaki összeházasodik valakivel, akkor azért különösen a hosszú együttlét kapcsán, azért vannak nagyon mély kapcsolati kötések, igen. Most ugye egy ilyen, de az élet mindennapjai meg tulajdonképpen egy védekezési mechanizmus, ami a különböző konfliktusokból kialakul, az kialakíthatja azt, hogy ezt az egészet az betakarjuk, és marad a felszín. És amikor elmegy a terápiára a két fél, mondjuk a terápiát mondod, akkor tulajdonképpen megpróbál a mélyre ásni, egy csomó kellemetlen dolog is előkerül ezzel, nagyon kellemetlenek ezért ezek a terápiák az első két-három alkalomban, mert csomó szemét is előkerül, csomó trágya is följön a mélyből, de előkerülhetnek azok a kapcsolási pontok, amik viszont amikre újra lehet építeni. Mint amikor egy fának a gyökere ott van a mélyben, a tövét már levágták, akkor le lehet ásni, ki kell szedni a trágyát, mindent, és újra lehet kezdeni a dolgot. Most, de mi szükséges ehhez, hogy foglalkozzunk vele. El kell mélyülni, gondolkodni kell, beszélgetni kell, végig kell dolgokat gondolni. Nem maradhatunk a felszínen. Ugyanez a helyzet van Istenben is. Valakinek azt mondják, hogy figyelj, nem elég, hogy te minden nap elmész imádkozni, vagy hogy tartod a szombatot, vagy hogy adakozol, vagy hogy nem tudom, egy kósert eszel, hanem legyen egy érzelmi kapcsolatod Istennel. Aha. Az mit jelent? Hogy legyen Istennel érzelmi kapcsolatom? Mi az, hogy érzelmi kapcsolatom Istennel? Még emberekkel is nehéz érzelmi. Így kérdez Isten? Miről beszél? Lehet szeretni Isten? Van olyan, hogy emberre sóvárokba gondol, hogy hú, de jó lenne itt, ha találkoznánk, ilyen. Van ilyen, ugye? Mondjuk valaki szerelmes, akkor így gondol, hogy az valaki, aki a testvéreit hiányolja, akkor azt mondja, hogy hú, de jó lenne itt lenne mellettem. A bubi. És itt ülne a térdemen, a kisvárunkról van szó. Akkor ugye az ember így sóvárokba gondol. Most előfordult valakivel, hogy Istenre sóvárokról gondolt, hogy hú, hát hogyha közelébe kerülhetnék, vagy mondjuk, hogy vagy ugyanígy mondjuk tisztelettel van, hogy hú, ha hát most engem tényleg belegondolok, hogy van Isten, meg itt vagyok én, akkor itt egy ilyen kis pont vagyok hozzá képest. És ez ugye nem szokott magától történni. Nincs, hogy valaki fölkel egy reggel, és azt mondja, hogy yes, I love God. Olyan nem olyan szokott működni. Miért nem? Azért nem, mert nincs kapcsolat, nincs, nem találkozunk vele. Nincs olyan, hogy bejelentkezik, és telefonál, és ilyen nincs. És ezért nekünk kell az ezt a lépést megtenni, hogy lehet megtenni ezt a lépést. Ugyanaz, mint amit egy terápiával megcsinálsz. El kell kezdeni egy kicsit gondolkodni, elő kell tenni a mélyről a dolgokat. Használni kell az agyunkat, meditálni kell. És akkor, amikor ezt megtesszük, akkor a mélyből elő fog jönni a dolgok. Ez nem fog magától menni, ezen dolgozni kell. És ha dolgozunk rajta, és van egy elmélyülés ebben a dologban, akkor ezáltal meg tud születni egy érzelmi kapcsolat is Istennel. És ezt az érzelmi kapcsolatot ezt választottuk ketté, és mondtuk, hogy Isten szeretet és Isten félelem. És ezen belül az előző két fejezetben ezt is darabokra szedte, és több szintet mondott a Isten félelemre is, és több szintet mondott az Isten szeretetre is. Mind a kettőben felállított legalább két-két szintet. És tulajdonképpen itt tartunk most. És innen megyünk tovább ebben a fejezetben. Oké? Stimmt? Für alle? Jó. Oké. Aki ugye nem nincs hozzászokva, a tánya szövege az nagyon archaikus, nagyon régies, és nagyon hosszú összetett mondatok vannak benne, úgyhogy az ne lepődjön meg, hogy elsőre nem érti mondjuk egy mondatnak, hogy hol az eleje, hol a vége. Mert mindig szokásunkhoz szíven mindig megállok, és próbálom magyarázni, miről is van szó. Oké. A szeretet mondott két szintjének, a nagy szeretetnek és az örök szeretetnek megint csak sokféle fokozata és színezete van, mindenkiben a maga képességei szerint, ahogy megnyilvánulnak. Ugye szeretni és érezni, azt nagyon sokféleképpen lehet. Most ez egy olyan dolog a szeretet és különben a minden érzelem, amit nagyon nehéz kategorizálni. Tehát az nem egy megfogható, nem mérhető, nincsen anyaga, színe, szaga. Ugye ez egy, hogy te az A féle szeretetet, gyakorlatilag te a B szélét, én meg az S szélét. Ilyen nincsen az érzelmekben, mert az érzelem az egy megfoghatatlan valami. És ezért az Isten szeretet, amit ugye itt két kategóriára bontottuk, az is tulajdonképpen végtelen kategóriákra bontható, mert nagyon sokféleképpen minden ember másképp közelít Istenhez, ugyanúgy, mint minden ember másképp közelít egy másik emberhez is. Általánosan lehet mondani, hogy mi az, van különbség a szeretet meg a félelem között. De a szeretet az ahány ember annyiféle dolgot jelent, és annyiféleképpen definiálható. És ezért az Isten szeretetnek is nagyon-nagyon sok szintje van. Mindenkinek a maga képességei szerint, ahogy ez megnyilván. Hogy a Szent Zóhárban megvan írva erről a versről, férjét ismeri kapukban, ez az egyedül Szent Istenre utal áldasség, aki megismerteti magát és kapcsolatba lép, kivel a maga szívének mértéke szerint. Emlékeztek, aki szokott péntek este kidust csinálni, vagy jár a zsinagógában és ott közösen a közösséggel, hogy mi az a dal, amit eléneklünk közösen. Az angyalok köszöntése, a Shalom Aleichem, és van egy másik dal, amit eléneklünk.
Shalom Shalom,
azt Hálasz anyának dicsérete, Eshet Chayil. Eshet Chayil, az ugye tényleg a Hálasz anyának dicsérete, és az Salamon király példabeszélek című könyvének, ami ugye a Biblia 24 könyvének egyike. A példabeszélek 33. és egyben utolsó, azt hiszem 33. és egyben utolsó fejezete. Ez egy nagyon szép szöveg, amit mindenkinek ajánlok, ismerjen meg. Ez tényleg a ház asszonyát dicséri, és az a szép benne, hogy aki tud héberül, az észreveszi, hogy mint sok más bibliai szövegben, minden sor a héber ábécé egy következő betűjével kezdődik. És ott a következő, van egy olyan mondat az elején, Noida be sarim baila be shiftaim zikne alet, hogy amikor dicséri a asszonyt, akkor azt mondja, és ismert a férje a kapukban, be shiftaim zikne alet, hogy ül a város vényeivel. És akkor ez egyben egy dicséret, ami ugye a férről szól, de visszahat az asszonynak. Ez szövegkönyvekbe beírjuk. Most a Zohár, amelyik ugye egy misztikus magyarázata a Tórának, és mindennek egy elvont misztikus magyarázatot ad, itt azt mondja, hogy ez a dal, ami egy házasszonyának dicsérete, nem tudom, tudjátok, hogy a kavalában, a zsidó misztikában a férfi és a női kapcsolat az egy metafora Isten és az ember kapcsolatára. Erről már talán hallottatok, nem? Tehát ugye amikor azt mondjuk, hogy van a férfi meg a nő, ami egy fontos eleme a evilági életnek, mindenki foglalkoztató eleme az evilági életnek, az tulajdonképpen egy lenyomata, egy példázata annak, ahogy Isten és a zsidó nép kapcsolódnak egymáshoz. Hogy a örökkévaló a férfi, és mi vagyunk a menyasszony. És így ezt tovább viszi például a kabala, és azt mondja, hogy például a tóraadás eseménye, az volt az eljegyzésünk. Amikor majd eljön a messiás, az lesz a estülő. Hát ugye ezt a intim kapcsolatot próbálja ezzel visszaadni. Most ebben a kontextusban, hogy így értelmezzük ezt a férfi-női viszonyt, akkor az, amikor a házasszony dicsérete, az a tulajdonképpen a zsidó nép dicsérete, és amikor a házasszonynak a férjéről van szó, az pedig az örökkévaló. És így, amikor a szöveg azt mondja, hogy a férje ismert a város kapuiban, akkor az ki mit jelent? Ahogy mi ismerjük Istent. Ugye? Ha férj ismert, akkor ahogy mi ismerjük Isten. Erre mit mond a Zohár? Noidaba sorimbájna, a kapukban, ahogy ismert a férj, ez azt jelenti, hogy minden kapuban másképp ismert a férj, mármint Isten. Minden kapuban, minden ember szívében és fejében más és másképp van Isten ismerve. Mert ez a dolog, Isten ismerete, Istennel való személyes kapcsolatunk, az annyi féle, ahány félék mi vagyunk. Mindenki egy kicsit másképp ismeri ezt a jó Isten. És akkor a Noidebe Sorin Bájla Mádeme Sáérbe Livé, az a szó, hogy kapu, héberül úgy mondjuk, hogy sár. Ugye? Így tudnak héberül, a fizetőek igazán. Aha, oké. A sár azt jelenti, hogy kapu. Héberül az a szó, hogy sár, az érdekes módon az ugyanaz a szó, mint az, hogy siúr. Mit jelent az, hogy siúr? Óra, de mi az igazi jelentése? Mérés. Mérni. Siúr, az azt jelenti, hogy mérni. Le sáér, az azt jelenti, hogy amikor megsakkolsz valamit. És a sár, az is az a mérték, valahogy a kapu és a méret, az valahogy mérni, az valahogy egy valamilyen összefüggés van annak ebben. Tehát amikor azt mondja, nem jön össze neked, hogy miközben a kapunak?
Egyébként.
Magyarul is?
Aha,
hogy a Héberben ez a mérni, meg a kapu, az ugyanaz az a szó. Az óra is különben, amikor tetteti azt, hogy az óra az az előadás jelent. Tehát most például, amit most tudunk, az egy siút, annak is van egy mértéke. Jó esetben egyszer elkezdődik, és vége is van egy bizonyos ponton. Akkor ugye ez a siút, ez a sár és a siút. Akkor így ugye mi jön ki ebből, hogy amikor azt mondja itt a szöveg, hogy a férjét ismeri a kapukban, az azt jelenti, hogy a férjét ismerik a mértékben. Mindenki a maga mértéke szerint. Így van. Van, aki komplexebb a felfogása, és komplexebben tud erre a dologról gondolkodni, ennek meg az érzelmei is komplexebbek tudnak lenni. Van, aki egyszerűbben tud ezen gondolkodni, és egyszerűbb érzelmei tudnak lenni. Tehát van az a mondás, ez az egyik rabbi azt mondta, ha levájva hiszényi szállela zázze hatina. Bárcsak úgy tudnék imádkozni, ahogy az egyszerű kisgyerek imádkozik. Mert ő neki nem olyan komplex a gondolkodása a létezésről, Istenről, a teremtésről, stb. És ezért az érzelmei is sokkal egyszerűbbek. Sokkal tisztábbak. Sokkal közvetlenebbek. És ez azt mondja, bárcsak így tudnék imádkozni, mint ő. Én azt mondja, én olyan komplexen igyekszem erről gondolkodni, hogy a nagy komplexitásban érzelmek sem annyira tiszták és közvetlenek. Szóval mindenképpen mindenkinek megvan a maga mértéke, ahogy ismeri Isten, és ez szerint a mérték szerint működnek az érzelmei. Tehát ezek az érzelmek nagyon sokfélék lehetnek, nem egyféle az Isten érzelme. Akkor még ezt a szöveget nézzük meg. Harmadik sor. Ahogy a Szent Zohárban megvan írva erről a versről, férjét ismerik a kapukban, ez az egyedül Szent Istenre utalálasség, aki megismerteti magát és kapcsolatban lép kivel a maga szívének mértéke szerint. A mérték meg a kapu az ugyanaz a szó. Ezért nevezik a félelmet és a szeretetet így. Azok a titkok, melyeket az örökkévalóan mi Istenünk ismer, míg a Tórában és a parancsolatokra ez van írva. Megnyilatkozott nekünk és a mi gyermekeinknek, hogy ezeket tegyük. Van egy idézet a Tóra végén, Mózes 5. könyvének a végén, ami úgy szól. A titkok azok az örökkévalói, az örökkévaló Istenünké. A nyilvános dolgok azok a mieink és a fiainké, hogy megtegyük azt szerint, ahogy ebben a Tórában le van írva. Mit jelent ez a mondat? Ez az egyszerű jelentés ennek a mondatnak az, hogy mi nem tudunk ítélkezni olyan dolgok fölött, amik nem nyilvánosak, amik nem a gyakorlatban történnek. Tehát ha valaki a bíróság elé jön és azt mondja, hogy ugyan megöltem XY-t, de amúgy nagyon szereted őt, ezt nem tudjuk mire vélni, mert mi azt szerint tudunk ítélkezni, ami a gyakorlatban megtörténik. Nekünk a nyilvános dolgok maradtak. És ugyanezért, ha valaki azt mondja, hogy én tartom a szombatot lélekben, Oké, okay, de ez nem tudunk mit kezdeni, mert mi a gyakorlat emberei vagyunk. Ez szerint minden más az Istenre tartozik. Azt, hogy te a szívedben, hogy mi van, az Istenre tartozik. Ugye ezt jelenti egyszerűen egy kicsit mélyebben, azt jelenti, hogy Istennel való kapcsolatban két dolog van. Van Vahannikilahot, vannak a nyilvános dolgok, az a gyakorlat, a Tóra gyakorlati része, és van a rejtett része, az a érzelmi kapcsolat Istennel. Az érzelmi kapcsolat Istennel ugyanolyan végtelen, mint amilyen Isten maga. Az Istené. A gyakorlat az, ami egyféle. Gyakorlatban egy van. Nincs kétféle finit. Nincs kétféle imaszi. Halakából egy van. Az, hogy mi a törvény, abból egy van. És azt, hogy a későbbi nemzedékekben vannak olyan részletkérdések, amiben nem tudták, nem volt meg a fórum, ahol eldőljön, hogy melyik út a halak, az egy másik kérdés. De alapvetően a zsidóságnak, ez különben a zsidóság fennmaradásának szerintem a kulcsa. Az az, hogy hogy attól még, hogy nagyon sokféle a szellemi és érzelmi háttér, a halakának mindig egységesnek kellett maradnia. Minden olyan irányzat, zsidó irányzat, ami letért a egységes útról, az egy idő után kiesett a képből. Ugye ilyen volt a kereszténység, a karaiták, eszénusok, a szabadszeusok, hogy? Szamaritánusok. Minden olyan, aki a gyakorlaton is változtatott, az tulajdonképpen letépte magát a zsidóságon, és modern korban, és gyakorlatilag ez történik a különböző reform irányzatokkal is. Mondja, mert a gyakorlat az egy. Lehet, hogy mi sokfélék vagyunk, de a gyakorlatban egyféle gyakorlaton. Van egy keretrendszer, amiben ez a gyakorlat megfogalmazódik. Viszont a személyes, spontán része, a személyes, az érzelmi része, az végtelen sok. Mindig ezt a történetet szoktam említeni. Egyszer volt egy ilyen szabad egyetem, és nyáron, és akkor utána egyik résztvevő hölgy, eljött péntek este a zsinagógába, és életében, nem, akkor még nem volt Óbudai, a Vasváriba jött el, és akkor életében először volt zsinagógába, és amikor jöttünk haza, akkor azt kérdeztem, hogy no, mi a véleményed, mi, hogy tetszett, azt mondja, nagyon tetszett, nagyon érdekes volt, inkább így mondom, de hát tulajdonképpen mi volt ebben a hiányolt a spontanitás. Mindenki ugyanabban az imafényben imádkozik, még az oldalán is be van mondva, és blablabla, és már látszik, hogy ez be van járatva, és ezek, akik gyakran imádkozik, már ismerik a szöveget, honnan itt a spontán, a személyes megközelítés. Mondtam neki, hogy van valami, mondom neki, de akkor ezek szerint te a személyes, a spontán imának vagy a híve. Azért személyes érzelmeket belevinni a spontán. Mondom neki, igen, és akkor te mikor volt utoljára, hogy imádkoztál spontán személyes érzelmekkel, és hú, ez nem tudok visszaemlékezni, igazad van. De mi a dolog lényege? Hogy addig, amíg van egy gyakorlat, amit mindenki elvégez, aminek van egy kövelésed oldala, hogy reggel, délután, este meg kell csinálni, az gyakorlatilag segít nekünk abban, hogy a mögötte levő érzelem is meglegyen, és amikor megvan, akkor lehet erre a részre koncentrálni jobban, arra a részre koncentrálni, itt beleérezni, ott beleérezni jobban, de a gyakorlat az visz minket. Ha állandóan arra várnánk, hogy majd a saját személyes érzelmi dolgaink azok majd elvisznek valahova, akkor ma elvisznek, holnap nem fognak elvinni, és ezért nem lehet az érzelmekre és a éppen spontán személyes dolgokra hagyatkozni, ugyanez igaz mondjuk a szombatra valaki. Nekem a pihenés nem ilyen, nekem a pihenés, okay, rendben van, de kell, ha a személyes oldaladra fogjuk hagyni, hogy mi a pihenés, akkor nem soha nem lesz belőle semmi. Kell, hogy van egy gyakorlat, a gyakorlat az egységes mindannyiunk számára. A mögötte levő érzelem, motiváció, áhítat, stb. Az nagyon sokféle. Az olyan sokféle, mint a hányfélék vagyunk. Oké? Okay? Akkor még egyszer. Ezért nevezik a félelmet, a közepén vagyunk ugye az első megkezdésnek. Ezért nevezik a félelmet és a szeretetet így. Azok a titkok, melyeket az örökkévalóan mi Istenünk ismer, míg a Tóráról és a parancsolatokról ez van írva, megnyilatkozott nekünk és a mi gyermekeinknek, hogy ezeket tegyük, az egy gyakorlati dolog, Mert egy Tóránk van, és egy törvényünk, már ami ezek cselekedetek általi megtartását illeti. A cselekvés tekintetében egy törvény van. Azonban nem ez a helyzet az Isten felem és Isten szeretet kapcsán. Amikor érzelmekről van szó, az nincs, azt nem lehet előírni, azt nem lehet megmondani, hogy van, hogy melyik félét kell látni, mert itt nem is lehet így kategóriálni. Ezek ugyanis kinek a szívében és intellektusában különféle mértékben vannak meg az örökkévalóról szerzett ismeretei arányában. Ugye mindenki a maga szintjén másképp fordul Istenhez az, aki erről már sokat tanul, sokat gondolkodott, másképp aki egyáltalán nem foglalkozott ezekkel, nagyon sokféle lehet, ő nagyon sokféle szint lehet az Isten szeretet és Isten félelem tekintetében, ahogy ezt itt nevezünk. Azt fogja mondani a következő részben, hogy mégis van egy szint, egy olyan aspektusa az Isten szeretetnek, amire mindig lehet hagyatkozni, amire mindig vissza lehet térni, és mindenkinél megvan. Úgy nevezi a mindenkinél megvan, ezt úgy kategorizálja, hogy mindenki örökségbe kapta ezt a ősatyáinktól. Most hogy kérdezek valamit, hogy amikor azt mondjuk, hogy valaki szeret, szeretetről beszél, akkor mi az, amilyen valakit szeret? Vagy lehet fogalmazni?
Nem.
Nem vagy de? Ti azt mondod, hogy nem, ez egyszerű, akkor de te azt mondod, hogy de? Hogy lehet megfogalmazni? Hogy miért szereted azt a valakit?
Mert ismeri minden hibát, és ennek előre elfogadja.
Akkor egy ér. De lehet más ér.
Egy valami lehet.
Nagyon erősebb, de lehet más ér is, ugye? Például, hogy szeretem, mert vicces. Sajnos ilyen, hogy szeretem, mert nagyon sok biztonságot ad a megjelenésre. Szeretem, mert nagyon okos. És lehet rá magyarázatokat adni, hogy miért szeretek valakit. Mi a közös az összes ilyen magyarázatban? Minden, amit eddig mondtuk,
hát,
van.
Mindegyik a én jobban.
Így van. Nagy mindegyik jó. Arról szól, hogy nekem miért jó ez. Nekem ad valamit, az, ami miatt én azt a valakit szeretem. Ugye? Vagy valamit szeretem. Ami azt jelenti, hogy és minél több ilyen pozitívum van, ami nekem jó, annál jobban fogom értelmszerűen szeretni. Eddig egyetértünk? Nyilván vannak ebben kivételek, mert mondjuk a gyerekemet szeretem, az egy kicsit más felállás. Ott nem, nincs ez a fajta feltételesség. De alapvetően a szeretet, az rólam szól, az arról szól, hogy nekem mit ad az a valami, amiről én beszélek. És amikor Istenről beszélek, hogy Isten szeretem, ott mit lehet mondani?
Azt is igazán szóval egy ilyen kis hatás.
Hogy Isten ad nekem valami.
Hát
az a szövetséget, akkor meg. Mondhatom azt, hogy szeretem Istent azért, mert kinek csak is sütit ad, azért, mert olyan szerencsés vagyok, hogy ez is eltörtént az életben, vagy azért, mert egészséges vagyok, vagy azért, nyilván mindenkinek a maga szintje szerint. Hát sok mindent lehet mondani, de Isten esetében is, a esetek többségében is, majd itt rákunk érni, hogy nem feltétlenül kell így legyen, de az alapkiindulás pont az Isten szeretetnél is az, hogy azt ismerem föl, hogy Isten mi mindent ad nekem, vagy slash, azt ismerem föl, hogy mennyire semmi vagyok Isten nélkül. Hogy az egyetlen valódi lét az Isten, és hogy az én létem az mekkora függésben van Istentől. Most egy kicsit abstraktabban fogalmazom. Ugye az egyszerű megfogalmazása az Isten szeretetnek, az mindig arról szól, hogy Isten milyen fantasztikus természetet teremtettél, milyen sok jót adsz nekem nap mint nap, az imák is erről szólnak, milyen minden arról szól, hogy nekem ez miért jó. A következő rész az arról szól, hogy ez egy alap kiinduló pont lehet, az Isten szerete, ami nagyon egoista módon magamból indul ki. Minden emberben a legerősebb motiváló erő, nagyon fájdalmas kimondani, de egyben nagyon őszinte, a legerősebb motiváló erő az a saját egója. De minden ember alapvetően saját magát szereti a legjobban, és saját maga van középpontban. Ilyenek vagyunk, ez a ez a fennmaradásunknak az áloga, különben nem tudnánk fennmaradni, mind a létezésünknek, és ez különben minden tudatos létezőnél így van, minden tudatos létezőnek a saját alója van, középpontban és mindent a köré rendez. Most, hogyha ebbe a kontextusba beemeljük Istent, úgy, hogy fölismerjük, hogy tulajdonképpen Isten az a mi létünknek az alapja, akkor, akkor a saját magunk szeretete átfordítható Isten szeretetbe. Ez most egy veszélyes következtetés, hogy biztos érteni fogjátok, hogy miről van szó, ugye? Amikor azt mondom, hogy én szeretem önmagamat, akkor mondjuk megnyilvánom a sok mindenben, megnyilvánom, hogy szeretem a sok kis sütit, tehát hogy csak az egyik előttünk van, szeretem a, amikor okosokat tudok mondani társaságban, szeretem a szép autókat, nem tudom, és csomó ilyen vagy olyan, vagy amilyen példát lehet erre mondani. Ez alapvetően mi az, hogy a leginkább szeretek? De nem, persze, ez nincs rá magamról szó, hogy választanom kell, hogy csoki süti, iPhone 6, szép autó, barátok, nem tudom, akkor mi az, ami a amit biztos, hogy választok, hogyha ott van a menü. De mi az, ami a legnagyobb, a leginkább, ami miért mindent fel fogok adni?
Hát amire éppen szükséged van, hogyha éhes vagy, akkor...
De várjál, mi az, amit mind, ami biztos, hogy minden más előtt lesz?
Kaja.
Az élet?
Kaja.
Az élet?
Hát
azt
kell
mondani
a
sütinek. Hát sok minden más. A süti nem feltétlenül kell. De az életem az minden előtt. Ami mit jelent? Nem tudom. Mit jelent? De azt is jelenti, hogy az életemért azért nagyon sok minden másról hajlandó vagyok lemondani is. Ha azt mondják nekem, hogy rendben, hogy te szereted a csoki sütit, de ez egészségtelen és életveszélyes, akkor le fogok mondani a csoki sütért, azért, a csoki sütiről, azért, hogy élni tudjon. Rendben, hogyha szereted a társasági létet, és most itt együtt velünk is beszélgettünk, de el fog jönni egy olyan pillanat az estének, amikor olyan fáradt leszek, hogy tudom azt, hogy élet, ahhoz, hogy az élet funkcióval fönn tudjam tartani, egy kis szünetet kell tartanom, és el kell mennem szunyálni egyet, hogy kicsit föltöltődjek élettel. Szerintem vannak dolgok, amik olyan alapvetőek az élet szempontjából, most ugye gyakran van, az, hogy az ember a felszínen szereti ezt, szereti azt, szereti azt, és nincs választás elé állítva, hogy ezek a dolgok, vagy az élet. De előfordul az életben olyan pillanat, amikor választania kell a sok minden dolog közül, meg az élet közül, és akkor nyilvánvaló az életet fogja választani. Ha fölismerem azt, hogy az életem lényege az tulajdonképpen Isten, akkor rájövök arra, hogy olyan dolgok, amikről esetleg le kell mondanom Istenért, az ugyanolyan, mint amikor lemondok az magáért, az életért, vagy más külsőleges dolgokról. Ez érthető volt?
Igen.
Megfejtettük. Minek a megfejtése? Nem.
Ha vannak olyan kívülálló dolgok, amik szeretni, vagy szeretni akarják azt, hogy neked ilyen, mint az dolgok, és hogyha már elég vagy itt azon a szinten, arra a szinten, hogy tudod, hogy kéne lenni, és ha rögtön kívülálló dolgok mégse
kopnak le.
Kopnak le, és gördítenek eléd.
És mégis gördítenek eléd.
Mégis gördítenek
eléd. Kísértés, akkor hogy tovább átverekedni ezt azon, hogy ugye vannak... Ugye, amikor az van, hogy egy, nem tudom én, egy takadék szélén állsz, és belekapaszkodsz egy olyan kötélben, ami cukorból van, és nagyon szereted a cukrot, és elkezdeni nyalogatni, de rájössz, hogy az életed múlik ezen, akkor nem annyira nehéz a kísértést kiállni, hogy azért mégse edd meg a kötelet, ami az életed múlik, ugye? Miért megy egy nagyon tiszta szituáció, hogy van az alattad a 100 méter mély szakadék, és van a cukor, amit később is meg lehet enni. Így ez egy tiszta szituáció, és ezért itt nem lesz probléma abban a percben, hogy rájössz, hogy egy 100 méter mély szakadék van alattad, nem lesz többet probléma az, hogy mi van. Istennel kapcsolatban, amikor le kell mondanod valamiről, ilyen cukorkákról, azért, hogy az életed lényege rájössz, ott sokkal bonyolultabb a dolog, mert nem annyira tiszta a kép. és ezért állandó kísértésben maradsz, és nem biztos a kísértést ki fogod állni, mert már a fejedben tudod, hogy ahogy te mondtad, mi a dolgod, a szívedben, az érzelmi szinten még ez nem szólt azonosítani. Segíts meg kikapcsolni?
Nem lehet, mert rossz a gomb, és nem lehet az a gomb.
Aha. Hogy? Kénytelen vagy, nem tudom mit mondani. Ez egy, hogy mondjam, ez egy hálásikus kérdés, meg kell kérdezni egy írástudó rabbit, hogy most ilyenben a helyzetben te fel vagy-e ment a dolgozó viselete alól, vagy sem. Ez egy gyakorlati kérdés. Én azt hiszem, hogy te arra gondolsz, hogy a kísértésnek nem tudsz ellenállni. És itt tudod, van egy nagyon szép történet, ami úgy szól, hogy volt egyszer egy fiú, aki nagyon szerint is volt, és mindent elfelejtett. És az volt a probléma, hogy amikor esténként átöltözött pizsamára, akkor elfelejtette mindig, hogy hova tette a nadrágját, a zsigét, a kalapját, a cipőjét. De mit csinál? Kitalált egy jó megoldást, és este fogott egy kis papírszetit, és fölírta rá, hogy mi hol van. Hol van a nadrág, hol van a zsoki, mindent felírt. És amikor másnap reggel fölkelt, akkor nagyon örült, mert megszállt a tetű, összedobott, és akkor ott volt minden, hol a zokni, hol a cipő, hol a... Minden megvan, egy probléma volt, hogy azt nem tudta, hogy ő hol van. Mert azt nem írta föl. És akkor erre azt mondja, van Alexander, egy rebe, erre azt mondta, ez van az emberekkel történik. Minden tudna, hogy hol van, csak azt, hogy ő maga hol van, azt nem tudja. Azt mondja, hogy az életnek az apró, cseplő, kisebb és nagyobb ügyeiben tudja, hogy mit akar, hogy az élet maga, az ő élete maga miről szól, azt nem tudja. Az nincs meg. És amikor azt mondjuk, hogy megtalálod, hogy az életed lényege az Isten, azt mondja, hogy erről szól? Az arról szól, hogy ne csak arról legyen szó, hogy az én pillanatnyi vágyam az az, hogy ez legyen, vagy az legyen, vagy amaz legyen, vagy ezt kívánom meg, vagy azt kívánom, hogy maga az én életemnek mi a jelentése. És ez egy olyan szintje az úgymond az Isten szeretetnek, ami egy olyan alapszint, ami mindenkinél meg lehet, mindenkinél megtalálható, csak rá kell találni. És ezt az alapszintet, ezt egy olyan bibliai verse vezeti vissza, ami úgy szól, segítek, így csinálok, akkor nem zavar.
Ezt mondtam, akkor is rezegni fog.
Oké, meg kell nyomni, ezt nem rezeg. Vagy adok egy tovább kérdést, álljon. Oké. Mindenesetre az én lelkem, van egy olyan mondat a Tórában, azt mondja, te vagy az én lelkem, utánad vágyom éjjel. Nafsi ebu szicho belájva. És erre vezeti vissza ezt a szintet, de azt hiszem, hogy ez a következő alkalomnak fog maradni. Köszönjük szépen. Köszönöm, Perc. Ez a jó dolgok hamar eltelnek.
Sorry.